Dr. Kocsis Imre előadását hallják. Az Eukarisztia Szent Pál és az apostolok cselekedetei tanításában címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. márciusában.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, az itt megjelenteket, és azokat, akik a rádión keresztül vagy a televízión keresztül követik a következőkben elhangzókat. Miként a felvezetésben, kedves kollégám jelezte, már másodszor szólhatok. De a mostani előadás az egy kicsit más jellegű lesz, már amiatt is, mert ugye az első előadásban olyan témát kaptam, amiben az egész Bibliát szem előtt kellett tartani. Az Ószövetséget is, az Újszövetséget is. Hát igaz, nem minden könyvre összpontosítottam, de azért idéztem bőséggel az Ószövetség könyveiből is, és az Újszövetség irataiból is. Most sokkal szűkebb a távlat, de ennek következtében mérehatóbb is lehet mindaz, amit itt a tisztelt megjelenteknek kifejtek. Ugye a címben ez szerepel, hogy az Eukarisztia Szent Pál leveleiben és az apostolok cselekedeteiben. Tehát először Szent Pál levelei és szerepelnek, és utána az apostolok cselekedetei. És ez a sorrend így nagyon logikus, hiszen hát Pál apostol levelei időben jóval megelőzik az apostolok cselekedeteit. Én most az előadásban mégis fordított sorrendben fogok beszélni, vagyis először az apostolok cselekedeteire összpontosítok. Ennek oka elsődlegesen nem a kánoni sorrend, hiszen hát a Szentírásban először találjuk az apostolok cselekedeteit, és csak utána a leveleket. Nem ez indított engem elsődlegesen arra, hogy hát most Lukácsnak az elbeszélő művére összpontosít csak először, és utána szóljak a levelekről. Egyszerűen az a tény vezérelt, hogy az apostolok cselekedeteit tekintve kevesebb a mondani való. Ez nem biztos, hogy a szövegből adódik, hanem hát az én ismereteimből, bár azért azt elmondhatom, hogy a páli levelekben jóval bővebb kifejtést találunk a témáról, mint az apostolok cselekedeteiben. Ezt akárhogy is van, csak ki kell mondani, hogy a téma megjelenik ebben a műben, amelyet ugyanaz a szerző írt, mint a Lukács evangéliumot, de nincs azért részletes fejtegetés. Lukács egyszerűen azt tudatosítja, hogy a keresztények életében az Eukarisztia fontos szerepet töltött be. Hozzá kell tenni, hogy nem ezt a szót használja, hogy Eukarisztia. Egyébként is az Eukarisztia megnevezés a szentségi cselekményre, vagyis arra, amit szentmisének nevezünk, és a szent jelekre, vagyis az oltári szentségre, az Újszövetségben még nem jelenik meg. A mai előadásban majd találunk két fontos megnevezést. Az apostolok cselekedeteiben találunk egy megnevezést, ami így hangzik, hogy huartos toklászis, héklászis, tuartu, vagyis kenyérnek a megtörése. És Szentpál leveleiben majd találunk egy másik szót, amire a maga idejében kitérek. Az apostolok cselekedeteit illetően két szöveg van, amire érdemes odafigyelnünk. Az első szöveg lényegében egyetlen mondat, a második fejezet 42. verse, amely így hangzik: kitartottak, álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságokban. Szent Lukács ebben a mondatban a jeruzsálemi keresztény közösség életének négy sarkalatos pontját sorolja fel. Ez a négy pont az apostolok tanítása, a közösség, kommunió, a kenyértörés és végül az imádságok. Az, hogy az apostolok tanítása képezi a kiinduló pontot, magától értetődő. Hiszen ők voltak Jézus tevékenységének a közvetlen tanúi, és a föltámadt Úrtól ők kaptak megbízatást a tanúságtételre. És ezt a tanúságtételt nem pusztán úgy kell értenünk, mint személyes vallomást, hogy mit is jelent Jézus számukra, hanem egyben hitbeli megerősítést mások számára. Magyarán szólva, a tanúságtétel az a tanítást is magába foglalja arra vonatkozólag, hogy mit is cselekedett Jézus, illetve ki ő, mi az ő személyi titka. A közösség szónak a görög megfelelője a koinonia. Érdekes, hogy ez a főnév egyébként Lukács műveiben nem igen gyakran fordul elő, az is lehet, hogy egyszer se fordul még elő, ennek még utána kell néznem, ezért fogalmazok most nagyon óvatosan. Az biztos, hogy nem Lukácsnak a kedvelt kifejezése ez a koinonia, annál gyakoribb viszont a páli levelekben, a páli iratokban. A főnév olyan közösséget jelent, amely egy közös részesedésen alapszik. Tehát közösség, amely úgy jön létre, hogy valamiből vagy valamikből közösen részesedünk. Ugyanakkor a főnév a javaknak, a testi és lelki javaknak a megosztását is jelölheti. Úgy belenéztem mások előadásába is, és úgy hallottam, vagy úgy tapasztaltam, hogy legutoljára Takács Gyula professzor úgy beszélt erről a koinoniáról, és összefüggésbe hozta a koina szóval. Tehát hallottunk már ezen kifejezésről, amely egyébként Szent Pál leveleiben, az eukarisztikus vonatkozásban is fontos. Tehát a koinonia közös részesedés. És ez a közös részesedés nyilván itt most a kegyelemben való közös részesedést jelenti. A kegyelemben való közös részesedés hozza létre a közösséget, és mindezt a közös részesedést a Jézus Krisztusba vetett hit teszi lehetővé, és a Szentlélek közvetíti. Ugye így lehetne röviden összefoglalni a lényeget az alapján, amit Lukács korábban leírt. Mert arról volt szó, hogy a bűnbánat által a keresztség felé nyitottá válik a hívő ember, és a keresztség során megkapja a Szentlélek ajándékát, a Szent Lelket. A Szent Lelket, aki új életet közvetít számára. És mivel mindenki a Szentlélek által megkapja ezt az új életet, ezért ez hozza létre a keresztények közötti kommuniót. Egyébként ezt nagyon szépen kifejezi Szent Pál, az első korintusi levél 12. fejezet 13. versében, amikor így ír, hogy mindnyájan egy testbe lettünk megkeresztelve, mindannyiunkat egy lélek itatott át. A Szentlélek áthatott valamennyiünket, de ezáltal közösségbe is formál. Na most, hogyan is jut kifejezésre láthatóan ez a közösség? Mert a Szentlélek bennünk levő tevékenysége, az valóságos, de fizikai szemekkel nem látható. Hogyan válik láthatóvá a kommunió? Hát a kenyértörésben. Ez a következő itt a felsorolásban. A keresztények közössége, kommuniója a kenyértörésben jut kifejezésre. A kenyértörés kifejezés, hé classis tu artu, önmagában tekintve a zsidóság körében megszokott étkezési gyakorlatra utal. Az étkezést azzal kezdték, hogy a családfő áldást mondott és megtörte a kenyeret. A keresztények körében azonban a kenyértörés nagyon hamar az eukarisztia megnevezésévé vált. Nyilván Jézusnak az utolsó vacsorán tett gesztusai alapján, hiszen hát az utolsó vacsorán is erről olvasunk, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, megtörte, áldást mondott. És így ez a kifejezés, hogy megtörni a kenyeret, vagy a kenyértörés főnév, vagy kifejezés, az eukarisztikus cselekménynek a megjelölésévé vált. Persze azt ki kell mondanunk, hogy a kezdeti időben a szentségi cselekmény, tehát amit átváltoztatásnak nevezünk, vagy a liturgikus aktus, nem különült el radikálisan az általánosabb értelemben vett étkezéstől. Erről még szólni fogok a mai este során. Az azonban biztos, hogy a legdöntőbb mozzanat a közös összejövetelben, a kenyértörésnek nevezett összejövetelben, az Jézus gesztusainak a megismétlése, felelevenítése, megjelenítése volt. És végül a negyedik sarkalatos pontként az imádságokat említi Szent Lukács. Itt egyértelmű, hogy a hívek közös imáira történik utalás, hogy mi ezek tartalma, változatos. Nyilván az imádságok jelenthetik a már ismert zsidó imákat, zsoltárokat. A keresztények imádkozták a zsoltárokat, ez nem kétséges. Hát maga az Úr Jézus Krisztus is imádkozta azokat, míg a kereszten is zsoltárt mondott. De a hivatalos, vagy a már ismert imák mellett a keresztény hitet kifejező imádságok is keletkeztek, erre például az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetében példát találunk. Nagyon érdekes azután az, amit Lukács ebben az összefüggésben megemlít. Ugye a 2. fejezet 42. versében felsorolja ezt a 4 sarkalatos pontot, de aztán később, néhány verssel később azt írja 2. fejezet 46. versében, hogy a hívek rendszeresen eljártak a jeruzsálemi templomba, de a kenyértörést külön házakban végezték. Tehát az első keresztények, a jeruzsálemiak még nem szakadtak el a zsidóságtól. Az első keresztényeknek nem az volt a célja, hogy mi szakadjunk el, hanem hogy győzzük meg. Ők még bíztak abban, hogy a zsidóság meggyőzhető, és tartották velük a kapcsolatot. Az imádság az abban is kifejeződött, hogy ők részt vettek a zsidó imákban. De volt valami megkülönböztető jegyük, hogy külön jöttek össze, házakban jöttek össze, szentmisére, használjuk most ezt a kifejezést. Ez azért volt így, mert nem volt még lehetőségük külön Isten tiszteleti helyeket építeni. Addig, amíg a kereszténység nem volt szabadvallás, addig nem lehetett külön templomokat, meg kápolnákat építeni, hanem akinek nagyobb háza volt, aki előkelőbb volt, az ezt a házat a többiek rendelkezésére bocsátotta, és ezáltal ez a ház közösségi gyülekezeti házzá is vált, Isten tiszteleti helyé is vált. Ezt a kis szöveget, ennek a magyarázatát azzal zárnám, hogy felhívom a figyelmet, hogy a 4 sarkalatos pont nagyon szorosan összefonódik. A kiinduló pont az apostolok tanítása, amelynek hívő elfogadása teszi lehetővé a közösséget. Azért, mert az ige hirdetés hívő elfogadása teszi lehetővé a hitet, amely alapján én a keresztségben befogadom a Szent Lelket és annak kegyelmét, és ez a Szent Lélek formál bennünket egységgé. És ezt az egységet azután mindenek előtt az eukarisztiában, a kenyértörésben mutatjuk ki, és ehhez természetesen egyéb Isten tiszteleti közösségi aktusok és imádságok is társulnak. Tehát a 4 pont nagyon szorosan összekötődik. Akik azon az első előadáson, amit tartottam, itt voltak, azok hallhatták, hogy hát megjegyeztem, hogy a eukarisztikus kongresszus himnuszának mondata sajnos hiányzik a Szent István társulat által kiadott Bibliából. Egy kicsit kritika alá vetettem ezt a fordítást, de csak ezen a ponton. És akkor kicsit dicsértem a másik fordítást, a Jeromos társulat fordítását, hogy abban nagyon pontosan találjuk ezt a mondatot. Most fordítva teszek, most egy kicsit a Jeromos társulat kiadását vetem kritika alá, mert ha olvassuk ezt a szöveget, a Káldi Neovulgát a Bibliában, a kenyértörés helyett ezt találjuk, hogy a kenyérszegés. Ami hát nagyon modern forma, tehát a fordító itt most nagyon igyekezett a kifejezést a mi kereteinknek megfelelően, a mi gyakorlatunknak megfelelően megfogalmazni. Mert ugye a kenyérszegés legalábbis régen, még az én gyerekkoromban is annyit jelentett, hogy megsütötték a kenyeret, nálunk még volt hely kenyérsütés kemencébe. Én még ilyet is átéltem. Az, hogy most mobiltelefon, vagy ilyesmit nem éltem át gyerekkoromban, de például kemencét, meg sütést, ezt igen. És amikor megsült a kenyér, akkor keresztet vetettek, tehát amikor először történt a az étkezés kezdése, keresztet vetettek a kenyérre késsel, és utána megszegték. Na most, az a helyzet, hogyha ez a kifejezés, hogy heklasis tu artu, csak az étkezés kezdetét, vagy általános értelemben vett étkezést jelölne, akkor nem volna kifogásom a kenyérszegés fogalmaval szemben. Ám egyértelmű, hogy ez a szó nem merő étkezést jelent pusztán, hanem az eukarisztiát. Ennek van már egy sajátos jelentése. És aki mondjuk ebben a fordításban olvassa ezt, hogy kenyérszegés, mindenre gondol, csak nem a szentmisére. Igaz, mondjuk a kenyértörésnél sem, bár eszébe juthat az illetőnek, hogy mit tesz a pap a szentmisében, hogy megtöri a kenyeret, nem? Tehát mégiscsak jobban van lehetőség a kenyértörés szónál, hogy az eukarisztiára gondoljunk, mint ha a kenyérszegés kifejezést használjuk. És most szabadjon csak néhány szó erejéig az apostolok cselekedeteinek másik szövegére is utalni. Ez a másik szöveg a 20. fejezetben található, a 7. verstől a 12. versig tart. Ez a szöveg lényegében nem más, mint rövid hivatkozás egy eukarisztikus ünneplésre. Felolvasom. A Jeromos féle változat van a kezemben, de nem a kenyérszegést fogom olvasni, ott javítok. A hét első napján, azután, amikor egybegyűltünk a kenyértörésre, Pál beszélni kezdett nekik. Mivel másnap útra akart kelni, a beszédet egészen éjfélig nyújtotta. A felső teremben, ahol egybegyűltünk, volt lámpa bőven. Közben egy Eutychus nevű fiút, aki az ablakban ült és mély álomba merült, mert Pál hosszan beszült, az álom elnyomta, leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték fel. Pál lement hozzá, ráborult, átkarolta, és így szólt: ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Aztán felment, megtörte a kenyeret, evett, és beszélt még jó sokáig, egészen viratadig, akkor útra kelt. Nos, ez a szöveg, ami nagyon érdekes. Miként mondtam, valójában itt Szent Lukács egy szentségi aktusról szól, egy eukarisztikus ünneplésről, ami a hét első napján történik, a szombatot követő napon, vagyis vasárnap. Ez a szöveg is jelzi, hogy a keresztények számára az eukarisztia, a kenyértörés megkülönböztető aktus, de már van egy megkülönböztetett nap is. Van egy megkülönböztetett nap is, ez pedig a hét első napja. Igaz, ez a számolás így még a zsidó szemléletet tükrözi, de egyértelmű, hogy szombatot követőn napról van szó, vasárnapról, és nem véletlen, hogy a keresztények ekkor gyűlnek össze. Ugyanis ez a nap, a hét első napja, ez Krisztus föltámadásának napja. Az a nap, amikor a föltámadt Úr megjelent az apostoloknak. Tehát elég világosan megkülönböztetődik már az első keresztények körében is ez a nap. Amikor persze este jönnek össze, mert akkor érnek rá. Ezért nehogy azt gondoljuk, hogy vasárnap ugyanolyan napot akkor már, mint nekünk. Hogy elméletileg mi pihenhetünk, és pihennünk is kéne, mert ezt a Biblia előírja, hogy az Úr napját azt valóban az Úr napjaként vegyük és pihenjünk. Hát hosszú időt kell várni, míg a vasárnap valóban szabad nappá válik. Tehát az az akkori emberek számára munkanap, és csak esténként van lehetőség, hogy összejöjjenek. No, meg maga az Úr Jézus Krisztus is este tartotta az utolsó vacsorát. Tehát több szempont is játszik szerepet abban, hogy azért a kezdeti időben a szentmisék az esti órákhoz kötődtek. És itt arról van szó, hogy összejönnek ünnepelni, eukarisztiát ünnepelni. Csak induló pont, hogy Pál beszél. Van már ige liturgia legalábbis abban a vonatkozásban, hogy az apostol hirdeti az igét, de nagyon hosszan. Hogy miért beszél Pál ilyen hosszan, az világosan kifejeződik a szövegben, azért mert búcsúzik tőlük. Most legalábbis hát emberi számítást figyelembe véve most beszélhet hozzájuk utoljára, mert aztán megy Jeruzsálembe, hol elfogják, és utána már nem igen lesz lehetőség, hogy ismét találkozzanak. Ez a búcsú találkozás, hát Pál hosszan beszél. És akkor mi történik? Valaki az ablaknál talál, egész közvetlenül az ablaknál talál helyet, és az az ablak nyitott. Ott keleten olyan helyzet van, hogy nyitottabb az ablak, egy fiú odaül, aztán elálmosodik. Pál hosszasan beszél, úgy látszik nem a legélvezetesebben, illetve hát a legélvezetesebb beszédet is meg lehet unni, és végül a fiú kiesik, és akkor mi történik? Pál abba hagyja a cselekményt. Abba hagyja a liturgikus cselekményt, mert az ige hirdetése is nyilván liturgikus cselekmény, elmegy és életre kelti a fiút. Egyébként hát előfordult már az én esetemben is, hogy miséztem, és akkor azt látom, hogy valaki összeesik a padban, hát akkor oda mentem. Azt hiszem ez a legfontosabb, oda menni, mert ki tudja, hát ha szükség van még esetleg feloldozásra, vagy ilyesmire, hát végül is ilyesmi nem kellett, nem halt meg az illető nekem, nem is lett volna olyan hatalma, mint Pálnak, hogy most életre tudjam kelteni, de hát akkor is a szükséges lelki támaszt meg kell adni. Én azt hiszem, hogy ez természetes, bármilyen szent legyen is egy cselekmény, ha valaki halálveszélyben van, akkor én most a szent cselekmény alapján nem hagyhatom őt meghalni. Ha segíteni tudok rajta, akkor segíteni kell. Az a lényeg, hogy Pál életre kelti az illetőt, és utána folytatja a liturgiát. Tehát ezt a szót, hogy megtörte a kenyeret, annyit jelent, hogy ő, mint főcelebráns, megtörte a kenyeret és áldozott. Tehát nem egy egyszerű étkezésről van szó, hanem arról, hogy miután szépen elrendezték a dolgot, folytatódhat a liturgikus cselekmény. És amikor az befejeződik, az apostol még úgy látja, hogy még tovább beszélhet. Igaz, azt már valószínűleg szabadabban teszi, de az egész éjszakát annak szenteli, hogy a hívekkel együtt legyen. Na hát, kedves testvérek, ez lett volna az, amit az apostolok cselekedeteivel kapcsolatban el akartam mondani. Hát itt két szempontot emelnék ki. Az egyik, hogy szó van az eukarisztiáról az apostolok cselekedeteiben. Hangsúlyosan van róla szó, mint a keresztények életének egy nagyon fontos mozzanatáról van szó. De ugyanakkor mindig együtt más szempontokkal. Tehát az eukarisztia együtt szerepel a tanítással, az ige hirdetéssel, aztán főleg a második szövegben a rászoruló iránti segítőkészséggel. Tehát nem abszolút elkülönült valóság ez, hanem ami szervesen beilleszkedik a keresztények életébe. A másik szempont pedig, hogy azért mégiscsak ez a legmegkülönböztetőbb jegye a keresztényeknek. Hát a többit nagy nyilvánosságban is lehet tenni, tanítani, igét hirdetni, jót cselekedni, tanúságot tenni, bárhol lehet. És ezt az első keresztények megtették, hogy templomban voltak, zsinagógában, itt-ott minden lehetőséget megragadtak a tanításra, a kapcsolatfölvételre. Viszont az eukarisztiát, a kenyértörést szigorúan elkülönítve végezték. Tehát azt lehet mondani, hogy az első keresztények számára épp a kenyértörés, épp az eukarisztia volt az, ami leginkább kifejezte miben létüket, mert ez az ő sajátosságuk volt. Ide akárki nem mehetett, és ezt akárhol nem tartották, csak is olyan helyen, ahol biztosítva volt, hogy ott elkötelezett hívő keresztények legyenek jelen. Szabadjon most akkor áttérni a második témára, ez pedig a Szent Pál levelei, tehát az eukarisztia Szent Pál leveleiben. Magyarán szólva, pontosítva Szent Pál leveleit tekintve az első korintusi levél. Mert ez az egyetlen írat, amelyben Pál az eukarisztiáról ír, a korintusiakhoz címzett első levél. Csak ebben az íratban ír erről, hogy a többiben miért nem, erre én csak azt tudom mondani, hogy az apostol egy témáról akkor ír, ha ez mindenképpen szükséges. Többnyire akkor ír egy témáról, ha azzal kapcsolatban vita kerekedik, ha azzal kapcsolatban hát nehézségek adódnak. Az, hogy az első korintusi levelen kívül az eukarisztiát Pál nem említi, így is értelmezhető, hogy Korintuson kívül e tekintetben nem volt semmi probléma. Más helyen rendesen, szépen ünnepelték az eukarisztiát, és teológiai szempontból sem merült föl semmiféle kétség. Korintusban viszont voltak problémák, és erre az apostol két helyen is reflektál. Az első az a 10. fejezet. Itt nem közvetlenül az eukarisztiát érinti a probléma. Tehát az, amit az apostol itt fejteget, nem direkt az eukarisztiára irányul, hanem egy nagyon sajátos magatartásra, amit a korintusiak tanúsítanak. Mégpedig arra, hogy egyes korintusiak, tehát nyilván nem mindenki, aki ott élt, hanem néhány korintusi, attól se riad vissza, hogy pogány áldozati lakomákon vegyen részt. Tehát elmegy pogány áldozati lakomára. És az apostol kijelenti, hogy ez nem elfogadható. Ez egy olyan magatartás, ami nem illik bele keresztény hit keretébe, olyan magatartás, amit semmiképpen sem lehet támogatni, csak is a leghatározottabban elutasítani. És a fő érv Pál számára az, hogy nem lehet egyszerre részesedni a pogány áldozatban, és nem lehet Krisztus asztalához menni, nem lehet részt venni az eukarisztiában. Nem lehet részesedni a pogányok áldozataiban is, abban az áldozatban, amit az eukarisztia jelent. Ezzel a szöveggel, az első korintusi levél 10. fejezetében levő szöveggel most hosszasabban nem foglalkoznék, azért mert erre néhány héttel ezelőtt utaltam. Tehát az első előadásban végkicsengésként mindig Szent Pálhoz érkeztem, mégpedig azon szöveghez, amire most röviden utalok. Csak összefoglalnám a lényeget, hogy mit is állít Szent Pál itt az eukarisztiáról. Tehát hozzáteszem, hogy célja most nem direkt az eukarisztia bemutatása, hanem egy más jellegű helytelen magatartásnak az orvoslása, elutasítása, de ennek összefüggésében mégis nagy szerepet kap az eukarisztia valósága. És amit Pál ezzel kapcsolatban állít, először is az, hogy az eukarisztia lelki étel és lelki ital. Szentlélektől áthatott étel és ital. Igaz, az apostol ezt nem direkt az eukarisztiára, nem a szent kenyérre és vérre mondja, hanem az ószövetségi előképekre. Az ószövetségi előképekre, a mannára és a sziklából fakasztott vízre vonatkozólag hangsúlyozza, hogy lelki étel, lelki ital. De a manna és a sziklából fakasztott víz csak azért lehet lelki étel és lelki ital, mert az eukarisztia lelki étel és lelki ital. A másik fontos szempont pedig, hogy az eukarisztiában való részesedés közösséget eredményez, és itt találjuk megint a bűvös koinonia szót. Tehát részesedünk Krisztus testében és vérében, és ez közösséget eredményez Krisztussal, meg egymással. Na ez a lényeg, hogy a közös részesedés az eukarisztiában egyrészt a Krisztussal való közösséget tartja fenn és erősíti, másrészt a hívek közötti egységet is biztosítja. Ennyit akkor erről a szövegről. Rátérnék a másik fontos szövegre, az pedig az első korintusi levél 11. fejezetében található, a 17. verstől a 34. versig. És ez a szöveg direkt eukarisztikus. Tehát a fő téma itt az eukarisztia. Igaz, ez a szöveg is figyelmeztető, feddő, bíráló, kritizáló, de olyan cselekvés miatt, ami az eukarisztikus ünneplést érinti. Még a másik szövegnél olyan dolog volt, ami nem direkt az eukarisztia elleni támadás volt Pál szemébe, csak közvetve. Itt viszont az eukarisztia ünneplése során történik valami, amiről Pál hírt kap, és emiatt írja meg az ő figyelmeztetését, feddését és tanítását. Az említett szövegegység, vagyis a 11. fejezet 17-től 34-ig feltűnően kemény hangnemben kezdődik. A következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérhetem, hogy nem javatokra, hanem károtokra gyűltök össze. Mert először is úgy hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadások vannak köztetek, s ezt el is hiszem. Amikor a korintusiak összegyűlnek, szakadás alakul ki. Hogyan? Nos, elmondom. Áttérben az a helyzet áll, hogy Korintusban is esténként jönnek össze. Isten tiszteletre, eukarisztiára, esténként. És ez a közös összejövetel, ez magába foglal egy általánosabb étkezést, és magába foglalja a szentségi cselekményt. Tehát van egy étkezés, kiindulópontként majd azt követi a szentségi cselekmény. Először étkeznek, és utána jön a liturgia. Nos, Szent Pál apostolnak nem ez ellen van a kifogása. Tehát nem egy, mondhatni, általánosabb étkezésnek és a szentségi cselekménynek a összekapcsolása miatt. Ezt viccesen úgy lehetne mondani, hogy Szent Pál nem a szentségi böjtöt hiányolja. Tehát, hogy most nincs a megfelelő egy óra, régen persze jóval több volt a Szent Mise előtt, az áldozás előtt, hanem hát meg volt az étkezés, és azt követően akkor jön a liturgikus cselekmény. Nem ezt kifogásolja Pál. Sokkal inkább azt, hogy az egész összejövetelnél nincs meg az a szolidaritás, aminek meg kellene lenni. Nincs meg a szolidaritás a keresztények között, és a szolidaritás nélkül nem lehet hitelesen ünnepelni az eukarisztiát. És miben mutatkozik meg a szolidaritás hiánya? Az, hogy vannak a gazdagabbak, vannak az előkelőbbek. Gazdagabbak, akik nincsenek kényszerítve munkára. Van elég javuk, így nem kell nekik minden nap dolgozniuk. És ők a kijelölt helyen már délután megjelennek, viszik az elemózsinyát, és szépen el is fogyasztják. Tehát nem gondolnak arra, hogy esetleg jönnek majd szegényebbek, és hát azoknak is adni kéne valamit. Viszik a magukét, és megeszik. És aztán este fele jön a többi. Jönnek a rabszolgák, bérmunkások, akik egész nap dolgoztak. Szegények, ők nem tudnak magukkal hozni eledelt, és a gazdagok meg nem gondoltak rájuk. Nem hagytak nekik semmit. Szent Pál ezt így fogalmazza meg, hogy az egyikük éhezik, a másik dőzsöl. És ugye a menet az, hogy miután ez megvan, hogy megérkezik mindenki, akkor kezdődhet a szent cselekmény. Kezdhetjük az eukarisztiát, kezdhetjük a szent misét, mondanánk mi. Az apostol meg azt mondja, hogy ez az Isten egyházának a megszégyenítése. Olyan dolog, ami nem méltó az Úr vacsorája megnevezésre. És itt találunk egy érdekes kifejezést. Ezt a kifejezést, hogy kyriakon deipnon. Kyriakon deipnon. Mit jelent ez? Szó szerint ennyit jelent, hogy úri vacsora. Mert a kyriakon az egy melléknév. Melléknév, a kyrios szóból képzett melléknév, úri. A deipnon pedig vacsora, tehát esti főétkezés. Úri vacsora vagy úrvacsora. A protestáns szóhasználatban nagyon bevett ez az úrvacsora, és hozzá kell tenni, hogy megvan a bibliai alapja. Szent Pálnak ezen most idézett szövegében ezt találjuk. Mi a lényeg ezen megnevezésnél, hogy ez az úré? Nem csak azért, mert róla emlékezünk, őt ünnepeljük, hanem ő a házigazda. Ő a házigazda, és ennek tudatában az ő magatartását kellene követnünk, az ő szemléletét kellene követnünk. Azt a szemléletet, amelyre a szolgálat, a nyitottság, szolgálat, segítőkészség, áldozatkészség jellemző. És pont ez hiányzik, a gazdagokban pont ez hiányzik. Eszükbe se jutott, hogy hagyjunk már valamit a később érkezőknek. Eszükbe se jutott, hogy várjuk meg a többieket, és akkor javainkat megosztva közösen étkezhetünk, és van még idő a szentségi cselekményre se. Ők mindent megettek, jönnek a többiek, és akkor hát ünneplik közösen az eukarisztiát. Az eukarisztia ünneplésével kapcsolatos visszaélést Pál három lépésben kívánja orvosolni. Az első alegységben, 17. verstől a 22. versig, röviden utal a Korintusban kialakult helyzetre. Majd igen kemény szavakkal tudatosítja, mennyire elítélendő a gazdagok önző magatartása. Ezt követően a 23. verstől a 26. versig az eukarisztia alapítását idézi fel azzal a céllal, hogy az eukarisztikus ünneplés ős eredeti Jézus által szándékolt értelmét nyilvánvalóvá tegye. Végül pedig konkrét utasításokat ad a 27. verstől a 34. versig. Ezen utasításokban a helytelen magatartás felülvizsgálatára és az eukarisztia testvéri szellemben történő megtartására buzdít. A szakasz elejét most bővebben nem magyarázom, a lényeget elmondtam. Elmondtam, hogy az apostol fölvázolja a helyzetet, a kifogásolható helyzetet és kemény ítéletet mond, utána pedig elkezd érvelni. Az érvelésének első lépése, hogy felidézi az eukarisztia alapítását, visszautal az utolsó vacsorára. És itt az első korintusi levélben találjuk az eukarisztia szerzéséről szóló legrégebbi írott szöveget. Az evangéliumokban is szó van az eukarisztia alapításáról. Az evangéliumi szövegek is régi hagyományt tükröznek, de később kerültek írásra. Az evangéliumok később keletkeztek, mint Szent Pál levelei. Nem tudom, gondoltak már arra, hogy az eukarisztia alapításának legrégebbi szövegét nem az evangéliumokban találjuk, hanem Szent Pál levelében, itt az első korintusi levélben. Nem véletlenül, hogy nagy csütörtökön ezt olvassuk szent leckeként. És itt először is arról szólnék, hogy miért tartja Pál fontosnak a szerzési cselekmény felidézését. Az alapítás cselekmény felidézését. Miért olyan fontos? Azért, mert így akarja tudatosítani, hogy mi volt Jézusnak a célja. Mi volt Jézus célja, amikor ezt a szentséget alapította, illetve ezen cselekményre, ezen cselekménynek a végzésére felhatalmazást adott az apostoloknak. Mi volt az ő ős eredeti célja?
Dr. Kocsis Imre előadását hallották. Az eukarisztia Szent Pál és az apostolok cselekedetei tanításában címmel, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. márciusában.